Az ásványi nyersanyagok kutatása az a tevékenység, amikor keressük azokat a dúsulási helyeket, ahol valamilyen érces vagy nem érces nyersanyag műre való, tehát bányászatra alkalmas mennyiségben dúsul. Ugyanis ezek az anyagok nem egyenletesen oszlanak el a földkérekben, ezeket bizonyos úgynevezett telepképző folyamatok dúsítják. Tehát nekünk ismernünk kell ezeket a telepképző folyamatokat, és fel kell ismernünk a terepen azokat az indikációkat, amelyek az adott nyersanyag jelenlétére utalnak. Ez a kutatási folyamat, ez, hogyha méreteket tekintjük, ez több nagyságrendetől eláll át, mivel általában kezdődik a műholdas felvételek kiértékelésével, ami több ezer négyzetkilométernyi területet jelenthet, azután légi geofizikai, geokémiai módszerekkel, majd a földre szállva, ugye földi, geofizikai, geokémiai módszerek, és aztán folytatódik az egyszerű kalapácsos, klasszikus geológiai módszerrel, aztán a mélyfúrásos kutatással, a feltárásos kutatással, mintavételezéssel, és végül a laboratóriumi vizsgálatokkal, amik lemehetnek egészen a mikrométer, de adott esetben a nanométer szemcsemérett tartományig. Bizonyos indikációkat, amelyek az ásványi nyersanyagok jelenlétére utaltak, már nagyon korán felismertek. Például megfigyelték azt, hogy az arany gyakran kvarc telérekhez kötött. Mi az, hogy telér? A telérek meredek, dőlésű, közel függőleges helyzetű hasadékkitöltések. Ezek a kvarc telérek, mivel hogy a kvarc egy igen kemény ásvány, ezek a kvarc telérek kipreparálódtak a környező kőzetekből, és ezeket a kvarc bordákat követték az egykori bányászok, akár az 1100-as, 1200-as években, és mélyítették azokat a kis gödröket, amelyekből azután lementek és vödrön adogatták ki az anyagot. Ezeknek az úgynevezett horpáknak a nyomait legszebben az egykori telkibányai aranyezüst ércesedés területén lehet megtalálni, ahol 3000-nél is több ilyen horpát sikerült azonosítani. Hogyha aranynál tartunk, akkor szeretnék egy másik dolgot is megemlíteni. Mégpedig azt, hogy hát természetesen a kutatási technológiák egyre változnak, egyre finomodnak. És manapság már olyan nyersanyagtelepeket, olyan észtelepeket bányászunk, amelyekkel évtizedekkel ezelőtt egyáltalán nem foglalkoztunk. Például a felvezetőben említett epitermális aranyérc telepeket szeretném itt példaként említeni. Ugye ezekben az arany nagyon kis mennyiségben dúsul, tehát néhány gram tonnánként, és rendkívül picike méretűek az aranyszemcsék. Annyira picikék, hogy nem csak szabad szemmel nem látjuk, de még optikai mikroszkóppal sem látjuk, tehát ezek csak elektronmikroszkóppal vizsgálhatók. Egy ilyen viszonylag, azért mondom, hogy viszonylag, tehát ebben az epitermális környezetben viszonylag nagynak számító aranyrögöt ábrázol ez a fénykép. Ez egyébként a recski-lahócai aranyércesedés területéről van, ahol ez a nagy aranyrög még az 50 mikrométer nagyságot is eléri. Tehát ez már optikai mikroszkóppal is esetleg látható lenne. És az összehasonlítás kedvéért áll itt egy termésarany lemez, ami a 10 cm-t majdnem eléri, ezt a Verespataki ércesedési területen találták az 1700-as években, és jelenleg az intézetünk gyűjteményében van. Tehát amellett, hogy egyre kisebbek a szemcsék, azzal is számolnunk kell, hogy egyre kisebb dúsulásokat bányászunk. Például a réz bányászata a 30-as években olyan telepekre irányult, ahol legalább 2% volt a kőzetnek a réz fémtartalma. Manapság pedig már ezzel lementünk a 0,5%-ig, és ezért hatalmas méretű bányákat kell nyitnunk, és óriási mennyiséget ki kell termelnünk, hogy belőle a szükséges mennyiséget megkapjuk, fémmennyiséget megkapjuk, és ezek tehát nagyon nagy méretű bányák. Itt a fotón látható bánya, ez az úgynevezett Bingham Canyon bánya, amelyiket úgy is szokták nevezni, hogy az ember által valaha mélyített legnagyobb gödör. Ugyanis ennek a felszíni átmérője 4 kilométer, a mélysége pedig 1,2 kilométer, és még mindig bányásszák.